Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ha valaki újonnan nem születik a Szentlélektől, nem láthatja meg a mennyek országát. Mert aki testtől született, test az, de aki a lélektől születik, szent az. Amen. Szent Háromság vasárnapján magasztaljuk a mi Urunkat, 210. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Testvéreim, foglaljuk el helyünket. A mai alkalommal szeretnénk megköszönni mindazoknak a munkáját, akik gyülekezetünk presbitériumának felhívására gyermekként rajzokat készítettek. A húsvét utáni időszakban immáron a második alkalommal József története címmel hirdettük meg ezt a pályázatot. Szeretném megkérni azokat a gyermekeket, akik részt vettek ezen az alkalmon, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Terebesi Lilla, Nyilas Anna, Kerekes Eliza, Juhos Nimród, Kurfis Dóri, Rikszer Viktória, ki még nem érkezett meg, Solava Hajnalka, Mohácsi Zsófia, Solava Zsófia, és Mezei Lili először. Álljatok inkább, úgy álltok? Akkor ide állok veletek szemben, jó? Jó. Először hadd adjuk át nektek a külön jutalmat. Nagyon szép képeket készítettetek, és utána ide hívunk, ide várunk mindenki mást is az úrasztalához, jó? Fogadjátok szeretettel, egy kis ajándék van benne, jó? Szívesen. Szívesen. Megyek, megkerülöm az úrasztalát. Gyere, végig. Szívesen. Jó, Mezei Lili is itt van, ugye? Igen. Jó. És szeretettel hívjuk még azokat a fiataljainkat is, akik nagyon szép képet készítettek. Henzerdorfer Nóra, nincs most itt, Kuruc Máté, gyere Máté, Juhos Huba, Porció Máté, Halász Ruzsina. No, hát akkor úgy állunk, hogy álljunk ki egy picit ilyen félkörbe, jó? Gyertek ide, gyertek. Hadd lássanak benneteket, jó? Gyere, légy szíves, oda. Te is. Köszönöm. Akkor most én ide állok. Innen szeretnék néhány dolgot elmondani nektek, jó? Nagyon nagy öröm, hogyha valaki
Istentől egy olyan szép tulajdonságot kap, hogy jól rajzol. Ráadásul nagyon nagy öröm, hogyha egy olyan történetet rajzol le, József történetét, amelyik történet Jézusról is majd beszél a későbbiekben. Nagyon köszönjük, hogy nagyon színesen dolgoztatok. Nagyon köszönjük azt is, hogy mindenki szeretett volna megmutatni valamit abból, ami a szívében van. Éppen ezért volt nagyon nehéz helyzetben a zsűri. Tudom, hogy még talán a nevek közül csak egy valakinek a neve mond nektek valamit. Anna néni neve, Harangényi Csuta Anna néninek a neve. De mellette még egy híres grafikusok és festők is értékelték a képeiteket, Ásztai Csaba és dr. Imre Lajos. Én vagyok a negyedik, aki ugyan nem tudok szépen rajzolni, de nagyon szép volt, amit titek. Köszönjük, hogy a szíveteket adtátok, és az Úristen áldjon meg bennünket. Szeretnénk mindenkinek egy emléklapot átadni. Kubának már először. Szeretettel fogadj el. Máté, fogadj el szeretettel. Készfogás is elkezdődik.
És akkor nézzük.
Viki, és áldjon meg. Lili. Sorlapos úr. Isten áldásokat. Mohácsi Zsófi mellette. Isten áldásokat téged is. Hajni. Köszönjük. Isten áldásokat. Dóri. Isten áldásokat. Te két rajzot is készítettél. Mimi. Másikkal. Isten áldja a szervusz. Köszönöm. Azt mondja. Lilla. Köszönjük szépen, hogy részt vettél rajta. Isten áldja meg.
Köszönöm.
És Annácson. Köszönöm. Átadjuk majd még a emléklapokat azoknak is, akik nem tudtak itt lenni ezen az alkalmon. Szeretettel jelzem, hogy gyülekezeti házunkban megtekinthető a képek, akár Isten tiszteletünk után is. Jöjjön be, nézzük meg és köszönjük a képek elkészítését és az installálását is. Isten áldjon benneteket, szervusztok át a képességet.
Folytassuk a mi Isten tiszteletünket énekléssel. 341. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a négy versszakával.
Menjek veled.
Testvéreim, örömmel jelentem be gyülekezeti életünknek életfontosságú eseményét, a konfirmációt. Az elmúlt fél év során két testvérünk készült erre az ünnepi alkalomra, Rakovszky Zoltánné Kostyák Andrea testvérünk, és dr. Puskás Attiláné Benedek Márta testvérünk. Megkérem őket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Egy picit közelebb. Testvéreim, gyülekezetünk imádságos szívvel fogad bennőtöket, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten, a teljes Szent Háromság, az egy igaz Isten nevében. Áldjuk Istent, aki arra indított benneteket Szent Lelke által, hogy Jézus Krisztushoz csatlakozzatok, hogy az ő tanítványai legyetek, és e közösség szolgálói, úrvacsorázói lehessetek. Isten áldja és szentelje meg elhatározásotokat. Megkérlek benneteket, hogy a gyülekezettel együtt valljátok meg hiteteket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Miután testvéreim gyermekkorukban részesültek a keresztség sákramentumában, most arra kérjük őket, hogy kötelezzék el magukat Isten és a gyülekezet színe előtt Jézus Krisztus követésére és református keresztény anyaszentegyházunk iránti hűségre. Kérem testvéreimet, hogy mondják utánam a fogadalomtételt. Én ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak egész életemben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten áldja meg testvéreim elhatározását. Tessenek itt maradni, de a gyülekezet foglaljon helyet. Erre a mai alkalomra két igével készültem, amely igéknek az első része teljesen megegyezik. Azt mondják, hogy a Szentírásban legalább 365-ször szerepel Istennek az a kijelentése, az a mondata, hogy ne félj. Az ember pedig hajlamos félni mindentől ebben a világban. Hajlamos félni a holnaptól, a holnap utántól, hajlamos aggódni, hajlamos azt kérdezni, hogy hogyan fogadják mindezt az én szűkebb vagy tágabb környezetemben, hogy ma most itt konfirmálok. Mégis az egyik legszebb útra való, amit Isten mond, a szökő napokra, a szökő évre is, szinte minden egyes órára, minden egyes percre, hogy ne félj. Valami ősi ösztöne az embernek a félelem. Talán azért van, hogy bebiztosítsa magát, hogy védje, hogy körülbástyázza az ő életét. Talán azért van a félelem, hogy meneküljünk, hogy küzdjünk, de amikor ez kórossá válik, akkor az ember életét megfojtja. Éppen ezért mondja Isten újra és újra, napról napra, percről percre, ne félj. Az apostoli levelekben is ezt olvassuk. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk a mi Urunk, hanem a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. A 20. század egyik nagy teológus azt mondja, hogy a félelem és a szeretet nem fér meg egymással, mert a szeretet kiűzi a félelmet. De nem csak azért fél, és nem csak azért retteg az ember, mert úgy érzi, hogy be kell, hogy biztosítsa a mindennapjait, hanem azért is, ezen a mai napon erről fogok szolgálni az Isten tisztelet egészében, itt kezdődik ez a szolgálat, mert az ember ösztönösen érzi azt is, hogy Istennel szemben nincs mit takargatnia. Nincs mit takargatnunk, amikor odaállunk elé, amikor hordozzuk a saját gúnyánkat, amikor tisztátalanok vagyunk. Van egy próféta, Ézsaiás, akit egy alkalommal megragad a lélek, elviszi a templomba, és betekintést nyer egy mennyei Isten tiszteletbe, és azt mondja, jaj, én elvesztem. Én tisztátalan ajkú vagyok. Aki megálltam előtted, Uram, Istenem, én nem vagyok méltó arra, hogy itt legyek. Az Új Szövetségben is van egy hasonló történet. Péterrel játszódik le mindez. Amikor beszáll Jézus a hajójába, egy kitűnő halászembernek a hajójába, tanít Jézus ebből a hajóból, majd Péternek azt mondja, vesd ki a te hálódat és fogsz, és kiveti a hálót, behúzza a halat a hajóba, Péter megrendül, nem a teher miatt, ami a hajóba kerül, hanem az élete terhe miatt, mert rájön, hogy valaki mással áll szembe, nem egy tanítóval, nem egy rabbival, hanem az élet urával, és azt mondja, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És ebben a helyzetben, amikor így állunk az Isten előtt, újra megszólal, megszólít, és azt mondja, ne félj. Hadd legyen ez a mondat most egy picit személyesebb is, hadd hangozzék az a két ige, amellyel a testvéreimet majd útnak indítjuk egy gyülekezet közösségébe. Andreának így szól az Ószövetségből az ige, ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged. Nem hagy el sehol. Ezt mondja az Isten. Minden percben, minden órában lehet rá számítani. A legkilátástalanabb helyzetben is. Egykor ezt az ősatyának ígéri, most pedig testvérünknek. Nem hagy el az Isten. Veled van és megáld. Mártához is szól. Ne félj, mert én megváltottalak. Neveden szólítottalak, Márta, enyém vagy. Ezt mondja az élő Isten. És hogyha ez megtörténik, akkor már nincs mitől félnünk. Mert az Isten jelenléte, megváltása beteljesíti a mi életünket. Ennek a mai napnak, Szent Háromság vasárnapjának testvéreim felé ez az üzenete. Ne féljetek. Amen. Testvéreim, gyülekezetünk gyakorlata szerint fogadjátok az áldást is, és megkérem a gyülekezet részéről tagjait, hogy áldásra. Az Úristen mondja személyesen,
ne félj, mert én veled vagyok. Megváltottalak téged, és megőrizlek. Amen. Ne félj, mert én megváltottalak. Neveden szólítottalak, láttam. Enyém vagy. Ezt mondja az Isten.
Ünnepi alkalmunknak a jele egy-egy emléklap a konfirmációról, és ahogyan az ősök mondták, a gyakorlati élethez, a praxis pietatishoz, az írás, a szentírás olvasásra elengedhetetlen, mint a mindennapi kenyér, fogadják szeretettel. Testvéreim, az Úr pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, és semmilyen más teremtmény el ne szakítson téged az Isten szeretetétől, amely veled van, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Megkérem gyülekezetünket, hogy foglaljon helyet, konfirmált testvéreinket pedig egy-egy rövid bizonyságtételre hívnánk.
Kértem és kaptam szerető társat, három csodálatos gyermeket, és most már egy édes kicsi unokát is. Néha megköszöntem, néha nem. Hol a szerencsének tulajdonítottam, hol Istennek. Pedig ő mindig ott állt mellettem. Kinyújtotta felém a kezét, de én féltem megfogni. Nélküle mentem tovább, azt hívém magamról, hogy én egy igazi jó ember vagyok. És ennél jobb már nem is lehetek. 2013. februárjában az egyik evangelizációs igehirdetésében Szaszák Imre lelkipásztor úr felolvasta Lukács evangéliumából Mária és Márta történetét. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, s így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Ez az ige annyira rólam szólt, hogy szinte beleborzongtam, amikor hallottam, és a prédikációt figyelve egyre kényelmetlenebbül éreztem magam. Hazamentem, és azonnal elolvastam, de az ige továbbra is ugyanazt mondta. Tévedés nincs, ez az én igém. Ebben az igében teljes mértékben benne vagyok, voltam és leszek. Napi igém lett, mert nem telt el nap azóta, hogy ne jutott volna eszembe. A bűneimet eddig észre se vettem. Úgy gondoltam, tán nincsenek is. Pedig Jézus Krisztus az én bűneim miatt is szenvedett a kereszten, és értem is feláldozta magát. Most már kérem bűneim bocsánatát Jézus Krisztus által, aki feltámadt a halálból, és örök életet ajándékoz a benne hívőknek. Isten türelmesen várta ébredésemet, igéjével megszólított és elhívott. Hálával és teljes elfogadással tartozom neki. A Szentlélek Isten segítségét kérem, munkálkodjék szívemben, és segítsen, hogy igazán jobbá válhassak. Köszönöm a tiszteletes Úrnak és a gyülekezetnek az engem körülvevő szeretetüket. Amen.
Én életem az, az nagyon úgy nehezen indult a keresztény életem. Én a szüleimtől, a családomtól semmilyen bibliai tanítást és gondolatokat nem kaptam. Megkereszteltek, és úgy gondolták, hogy ezzel így rendben is van, és onnantól kezdve nem beszéltünk a családban sem Jézus Krisztusról, sem Istenről. Ilyen jellegű tanítás, mondom, mi életünkben nem volt a családunkban. Aztán kamaszkoromban valami miatt kezembe került nagymamám bibliája, és nem tudom, hogy miért, megtanultam az egyik kiemelt igét ebből a bibliából, és aztán ismét becsuktam, és éltem tovább az életemet. És minden nagyon jól alakult az életemben, minden sikerült úgy, ahogy én azt szerettem volna, és úgy gondoltam, hogy elég vagyok én magam, és a gondolataim, és meg fogom tudni, erős vagyok, és meg fogom tudni oldani az életemet. Túl jól alakultak a dolgaim. Tehát nem volt így igazából szükségem Istenre. Aztán ide költöztünk Pomázra, és úgy hozta az élet, hogy egy olyan óvodába kerültem, és egy olyan párt kaptam magam mellé társnak, aki viszont a református gyülekezetnek a tagja volt, Benedek Julianna, és borzasztó hálás vagyok neki, hogy ő ismét elkezdett beszélni Istenről nekem. De én visszautasítottam, és azt mondtam, hogy jó, hogy van, de nekem nagyon szép így is az életem, és jól érzem magam, gyönyörű családom van, gyerekem van, tehát nem értettem, hogy miért is lenne nekem erre igazán szükségem. De Juli csak mondta, és mivel nagyon szeretek énekelni, ezért mégiscsak engedtem a hívásnak, és csatlakoztam a Psalmus énekkarhoz. És nagyon-nagyon jól kezdtem magam itt érezni, és egyre többet nyitottam ki a Bibliát, egyre többször olvasgattam a benne lévő dolgokat, és hogyha nagyon el is keseredtem, vagy bánatos is voltam, akkor mindig megvigasztalt. És minden énekkari próba után úgy mentem haza, hogy most megnyugvás van a lelkemben. Még mindig nem magyaráztam semmit, csak jó volt, jól éreztem magam, és egyre nagyobb örömmel jártam az énekkarba, és aztán megszületett a gondolat a szívemben, hogy én szeretnék ehhez a gyülekezethez, ehhez a közösséghez tartozni, és szeretnék egyre többet tudni Istenről. És egyszer csak jött Nyilas Zoltán lelkész úr, és vettem a bátorságot, és oda mentem hozzá, és mondtam, hogy én szeretnék ehhez a gyülekezethez tartozni, szeretnék Istenről többet tudni, és nem utasított vissza, pedig mondom, én gyerekkoromban nem konfirmáltam, nem tudtam, hogy mit is kell itt csinálni, de mégis itt szívesen fogadtak, és ez borzasztó jó érzés volt, és akkor januárban elkezdődött ez a tanítás, és most itt állok önök előtt, és borzasztóan boldog vagyok ettől. És köszönöm Zoltánnak is, és Julinak is.
Köszönöm. Ezt egyszerűen egy örömteli pillanat ez. Takács László gondnok urat kérném még, hogy köszöntse azokat a konfirmált testvéreinket, akik a gyülekezetünk tagjai, ismerjük őket, jó a szolgálatokat. Vannak.
Az ember gyerekkorától kezdve figyeli a világot, figyeli a környezetét, és sok mindent megtanul, pontosabban nem tudatosan tanul, különösen az elején, hanem leutánoz. Leutánozzuk a szüleinknek a hangját, hanglejtését, leutánozzuk a beszédét, anélkül, hogy értenénk. Érdekesség, nagyon egyszerű mozgásokat veszünk át szüleinktől, környezetünktől. Mi átvesszük, mások ezt nem kapják meg. Például ott van, kollégáimmal jártunk az orosz nyelvterületen, jártunk német nyelvterületen, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy ezt a nevet, hogy Győző, egyik nép se tudja kimondani. Az egyik a G-vel van megakadva, nekik nincs ilyen, valami csé vagy mit tudom én, mi lesz belőle, a másik az ővel van megakadva, nem tudja kimondani. Mi ezt szüleinktől eltanultuk, megtanultuk. Aztán vannak persze sokkal bonyolultabb mozgások, így például a biciklizés, amit elsajátítunk valahogy, akkor már tanuljuk, akarjuk tanulni. Aztán van az autóvezetés, amikor kell ezt a botkormányt izgetni, mozgatni. És az egyik legbonyolultabb dolog az emberi beszéd. Az emberi beszéddel tudjuk továbbadni tapasztalatainkat, meg amit az ősöktől átvettünk, örököltünk, ahogy Pál apostol idézi, de tulajdonképpen idézi Mózes 5. könyvét a római levélben, a 10. rész, 8. versében. Közel hozzád a beszéd a szádban és a szívedben van. Amikor meg kell tanulni egy szöveget, akkor az ember próbálja csak úgy olvasással, némán, mert ne zavarja a többieket, különösen azok, akik kollégiumban, szobában össze vannak zárva, egyik ezt tanul, másik azt tanul, nem illik hangosan. De bizony nagyon sokan vannak a kollégiumban, akik kimennek, és hangosan mondják a szöveget azért, hogy a szájukban is benne legyen, a száj mozgásban is benne legyen a szöveg, amit mi úgy nevezünk, hogy ige. A cselekvésre indító ige, ezeket megtanuljuk, ahogy a konfirmáción átesettek is, megtanulnak sok-sok igét, elraktározzák, és ezek már nem csak a szájban, hanem a szívben is benn vannak, be vannak vésve. Egészen addig, amíg az agyműködésünk el nem lanyul. Kedves testvérek, még egyet ugyanebből a római levélből hadd idézzek. A 13. verset. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, az ünnepi pillanatot. Folytassuk testvérek Isten tiszteletünket, 389. énekünket énekeljük, 3. és 11. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk. Ézsaiás próféta könyvéből a 6. részt olvasom. Ülve hallgassuk meg. Uzziá király halálának évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takarta el, kettővel lábát tette be, kettővel pedig repült, és így kiáltott az egyik a másiknak: Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök az eresztékeknél, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam: Jaj, nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj. Ő így válaszolt: Menj és mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Tedd kövéri a nép szívét, tedd süketti a fülét, kösd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Megkérdeztem: Meddig tart ez, Uram? Ő így felelt: Míg el nem pusztulnak, és lakatlanok nem lesznek a városok, a házakban nem lesz ember, a föld pedig pusztává nem válik. Eltávolítja az Úr az embert, és nagyon elhagyott lesz az ország. Ha megmarad belőle egy tized, azt is újból pusztulás éri. De úgy, ahogyan a csernek vagy a tölgynek kivágás után is megmarad a gyökere. Ez a gyökér lesz, a szent mag. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Mai vasárnapunkon a Szent Háromságot ünnepeljük. Ünnepeink közül ez egy olyan ünnep, amelynek nincsen abban az értelemben vett históriája, története, mint karácsonynak, húsvétnak, vagy éppen pünkösdnek. Mert a három nagyobb ünnepünkhöz mind-mind el tudjuk mondani a történéseket. Beszélünk Betlehemről, szolgálhatunk Krisztus keresztjéről és a feltámadottal való találkozásról, elmondhatjuk, hogy mit mondott Magdalai Máriának, vagy éppen a bátortalan, bezárkózó, megüresedett szívű tanítványokról is beszélhetünk pünkösd ünnepén. Szent Háromság vasárnapja talán a legfiatalabb ünnepünk, melyben összefoglaljuk mindazt, amit Isten végzett az emberért. Benne van karácsony, benne van nagypéntek, benne van húsvét, benne van pünkösd. És még sincs olyan gyökere, mint amilyen az előbb említett ünnepeknek. Az igénk, amelyet hallottunk, egy nagyon messzi, távoli Isten tiszteletre vezet bennünket. Ézsaiás, aki valószínűleg minden alkalommal, ma majdnem azt mondtam, minden vasárnap ott van a templomban, elmegy az Isten házába, egy talpig becsületes embernek tűnik így a leírásból, amikor az élő Istennel találkozik, akkor úgy érzi, hogy elveszett.
Ó, én nyomorult ember, mondja másutt a Szentírás Pál apostol bizonságtételében. Isten dicsőségét látja, a mennyei istentiszteletet, sokkal nagyobb ez az istentisztelet, mint egy ekkorka templomban lévő, ami templomunk belső mérete hasonlított egyébként a szentek szentjéhez. No, nem a nagy jeruzsálemi templomhoz, melynek udvarai, csarnokai különböző helyei voltak, de a szentek szentje körülbelül ilyen 10 méterszer 20 méteres épület volt, és azt mondja Ézsaiás, hogy én láttam az Urat, de az ő dicsősége betölti a teljes földkerekséget. Azt ugye nem egy ilyen 200 négyzetméter, nem is a föld annak 44 000-es kerületével, nem is egy földnap távolság 150 millió kilométerrel, nem is arról van szó, hogy a teljes világ mindenség, amelynek a méreteit ma, illetve évről évre, mintha nagyobbnak látnánk, 13,5 milliárd fényévnyi távolság, azt mondja, mindennél nagyobb. Az ő dicsősége betöltötte ezt a földet, és azt mondták a szeráfok, a mennyei lények, hogy szent, szent, szent a seregeknek Ura. És amikor felpillantottam, mondja Ézsaiás, azt láttam, hogy ezek a szeráfok is eltakarják magukat az Isten szentségében. És amikor ennek részesévé válik, azt mondja, elvesztem. Tisztátalan ember vagyok. Testvérek, ahogyan említettem, a konfirmációi igében ez az alapállapotunk Istennel szemben. Elvesztem. Tisztátalan vagyok. Ott vannak az én bűneim, hazugságom, ott van az én életem, ott vannak önző szavaim, szeretetlenségeim, bűnös terveim, hízelkedéseim, hazugságaim, féligazságaim. Azt mondja Jézus, amivel tele van a szív, azt szólja a száj, ez vagyok én. Komorkép, de valóságos. A napokban olvastam, illetve olvasok egy kis könyvet. Igazából, ha nem lenne mély az üzenete, a mérete miatt egy rövid estés olvasmány. Egy amerikai protestáns lelkipásztor, egy nagy gyülekezeti lelkipásztor írja a tékozó fiú történetét. És amikor megírja ezt a kis könyvét, bizonságtételét, akkor az ő középpontja, vagy az ige hirdetésének, bizonságtételének a fő motivációja a nagyobbik fiú. Az otthon maradt gyermek a tékozó történetéből. Azt mondja Jézus Lukács evangéliumában, hogy van egy apa, annak van két fia, a kisebbik fiú kikéri a vagyon ráesző eső részét, az apa megosztja, és a fiú elviszi a vagyont, eltékozolja, majd szeretne hazatérni, az apjával beszélni, és mikor magában elhatározza ezt, útnak indul, az apja pedig elérohan, keblére öleli, és visszafogadja. Gyűrűt húz az ujjára, sarut a lábára, ráadja az apa saját köntösét, visszahelyezi eredeti állapotába. És otthon van egy másik fiú, az idősebb, aki hazatérve azt tapasztalja, hogy a fiatalabbnak az apja levágja az ünnepi lakoma legfontosabb kellékét, de legritkább kellékét, egy hízott tulkot, és méltatlankodva azt mondja, hogy én itt szolgáltalak téged, és nekem, hogy a barátaimmal szórakozzak, még egy kecskegidát sem adtál. Az apa pedig azt mondja, jöjj be erre az örömlakomára, jöjj te is! És nem tudjuk, hogy végződik a történet. Azt mondja ez a bizonyos lelkipásztor, hogy úgy tűnik, a mai gyülekezetekben nem olyan igehirdetés hangzik, amely ugyanazokat az embereket vonzaná, mint akiket Jézus vonzott. Mert Jézus azokat a tékozdó kisebb fiakat vonzotta. A farizeusok pedig mindig otthon voltak. Hol vannak, azt mondja, a gyülekezetekből azok az emberek, akiknek utolsó esélyük lenne, hogy Istenhez forduljanak? Hol vannak azok, akiknek nincsen munkájuk? Hol vannak azok az emberek, akiket kitaszítottak, leköptek, mert mondjuk, mert drogoztak, mert bűncselekményt követtek el? Hol vannak ezek az emberek? Nincsenek ott, hanem ott vannak jól szituált, polgári környezetből érkezők, olyan nagyobbik fiúk, akik ugyanúgy elveszettek az atya nélkül, mint a kisebbik. Ézsaiás ezt éli át. Ez a polgári ember, polgári gyermek Istennel való találkozásában azt mondja, elveszett vagyok. Hiába vagyok otthon, hiába szolgálok keményen, küzdök, harcolok, de azért lenézem a többieket, akik nincsenek itt, és igazából nekem nem az atya kegyelmére van szükségem, azt majd én valahogyan elintézem magamban, hanem csak az atya ajándékára, az örökségre. Ézsaiás azt éli át, hogy ezt nem lehet. Azt éli át, hogy rám telepedett az életem. Rám telepedtek azok a szolgálatok is, amelyeket azért végzek, hogy kiérdemeljem Isten jóságát, szeretetét, kegyelmét. És azt mondja az Isten, hogy ilyen nincs. Elveszett vagy. De kedves testvérek, kevés, hogyha ennyit mondunk. Kevés, mert ezzel teljesen mindegy, hogy a víz alatt 5 centivel vagy 30 méterrel vagyunk lejjebb. A víz felszíne alatt 5 centivel vagy 30 méterrel. Szükséges, hogy valaki megmentsen bennünket. Ebben az igében azt olvassuk Ézsaiás prófétánál, hogy amikor átéli az ő elveszettségét, akkor Isten követet küld felé. Ott és akkor ez egy szeráf, aki egy forró parazsat hoz, hogy megtisztítsa. Nos, kedves testvérek, azt kell mondanom ezen a mai istentiszteleten, Szent Háromság vasárnap, hogy mi, akik itt lehetünk, és református keresztényeknek hivatathatunk, hozzánk már Isten nem egy szeráfot küld parázssal, hanem elküldte a fiút, hogy megmentsen, hogy megváltson. Elküldte a fiút, hogy megbocsássa a mi bűneinket. Ugyan szépen beszél erről Jézus egy példázatában, körülbelül egy évvel ezelőtt szolgáltam erről, a nagy üdvtörténeti példázatról, hogy van egy gazda, és bérbe adja az ő gyümölcsösét, az ő szőlőjét, és amikor eljön a termésnek az ideje, akkor elküldi a gazda a szolgáit, hogy a bérleménynek a díját megkapja, és a szolgákat, az érkező szolgákat megverik, kidobják a szőlőn kívülre. És akkor egyszer csak azt gondolja a gazda szívében, hogy elküldöm az én fiamat, az örököst. Van egy nagyon szép mondat ebben az igében. Hát, ha őt megbecsülik. Talán őt megbecsülik. Van egy ilyen feltétel benne. És akkor az örököst pedig megölik. És a szőlőn kívülre vetik. Kedves testvérek, nekünk egyetlen egy esélyünk van, ez pedig a fiú. A fiú Isten Jézus Krisztus, ami szabadítunk, ami megváltunk. Ha csak odáig jutunk el, hogy elveszett vagyok, akkor ebben a mélységben megmaradok. Kell egy szabadító, kell egy kinyújtott kar, kell egy megváltó. Ő pedig Jézus. Nézzétek, ez történik a kereszten, a szószoros értelemben. Ott van Jézus középen, balra tőle egy lator, meg jobbra tőle egy lator. És egy lator aki elveszett, aki tudja az ő bűneinek a terhét, tudja, hogy ő méltóképpen van oda feszítve, mert a bűn büntetése a halál, ezt ő tudja, azt mondja Jézusnak, emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te országodba. A kereszten lesz az első gyülekezeti tag, az első Krisztus követő, aki megérti, hogy Jézus miért szenved. Hogy ő szabadító. És ezt hirdetik az első pünköstkor is. Amikor Péter kiáll és elmondja a Sion hegyén a híres pünkösdi beszédét, akkor azt mondja, én most arról a Krisztusról beszélek nektek, akit ti keresztre feszítettetek, de akit Isten feltámasztott a halálból. Értitek? Mondja Péter. Később azt mondja Pál, értitek? Ezért jön Jézus, ő a szabadító, ezért jön a Fiú Isten. És amikor ez valóságá válik, amikor egy megtisztított ajkú ember áll már az Isten előtt, akkor van egy kérdés. Kit küldjek el? Tudjátok, amikor az ember életét Jézus Krisztus megtisztítja, akkor ott lesz egy üres hely. Na nem egy űr, de lesz egy üres hely, amit be kell tölteni. És a megvallott, megváltott bűn helyét pedig betölti a Szentlélek Úristen. Az az ő helye. Hogy lakozást vegyen az emberben, a szószoros értelemben. Az elmúlt időszakban legalább 15-ször mondtam el azt az igét, amely úgy tűnik, hogy ennek a pünköst váró időszaknak az igéje volt számomra. Pál apostolnak a bizonságtételét. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem él bennem a Krisztus. Ezt jelenti a lélekkel való betöltekezés. Hogy a bűnök, a mulasztások, az engedetlenségnek a helyébe megjelenik az élő Isten. És hogyha ez megtörténik, amikor már belsővé válik, akkor nem a külső cselekedeteknek megigazításában, megmentő hatásában, nem abban reménykedik az Isten, hogy azért van néhány jó dolog, amit fölírt az Isten a kéménybe korommal, hogy majd ez megment, hanem egyedül ráhagyatkozik. Ez pedig a kegyelem. És hogyha ez megtörténik, akkor már ott lehet a szolgálat is. Itt vagyok, engem küldj. Ott lehet az alázat, ott lehet az Istennek tetsző hálás élet, ott lehet a megtisztult új embernek munkája, bizonyságtétele, szolgálata. Testvérek, ott és akkor Ézsaiás ezt egy látomásban élt át. Én pedig tudom, hogy ez az egész, az Istennel való találkozásnak nagy misztériuma, az megtörténhet ma itt, amikor valaki meglátja a saját bűneit, meglátja a szabadító Jézus Krisztust, és meglátja azt, hogy ez szabadításért milyen hálával tartozik az ő élő Urának. Amen. Testvéreim, fennállva felejünk az igére, 167. dicséretünket énekeljük 3. versszakával. Send it back. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged azért a csodáért, amit elkészítettél számunkra, amit valóban nem érdemlünk meg. Köszönjük, hogy az egész teremtett világon mindent azért rendeltél, hogy nekünk életünk lehessen benned. Köszönjük, hogy az a terved nem szűnt meg a bűneset óta sem, hanem ma is hívsz magadhoz, hogy meglássuk, kik vagyunk, és mivé lehetünk, és hogy hol szolgálhatunk. Bocsásd meg, Urunk, minden mulasztásunkat, minden csúfos bűnünket. Bocsásd meg a tőled való távolságot. Bocsásd meg, hogy gyakran önmagunk megváltói szerettünk volna lenni, vagy szeretnénk lenni, hogy jó lesz ez így is. És közben pedig, ha jó lesz, az kevés. Az üdvösséghez te kell lesz. Köszönjük ezért Jézus Krisztust. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk már az egészet odaadtad, nem csak mennyei követeket, hanem a te fiadat. Így rendezted a mi bűneinket. És kérünk téged, Urunk, hogy tölts el bennünket tűzzel a te lelkeddel, hogy gyermekeidként befogadott, visszafogadott, örömben való gyermekeidként élhessünk. Hálaadással köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünket. Köszönjük a szentek közösségét, amely nem etikai, nem morális tartalmat jelent, hanem a te döntésedet. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy lehetnek gyermekek, akik itt szolgálnak, és lehetnek olyanok, akik a gyermekek között szolgálnak. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te készítesz bennünket nyári foglalkozásra, nyári táborra. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy felnőttek is, önmaguk, saját személyes döntésük következtében ideállnak eléd, hogy megvallják életüket, megváltójukat. Legyen ezért neked dicsőség. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk a kórházi ágyon fekvőkért, az otthonaikban gyógyulókért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, gyászolókért és emlékezőkért, megsebzettekért, megfáradtakért. Imádkozunk azokért, akiknek az életben most sok-sok teher jutott, próbák, és nem értik a te szándékodat. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a nagyobbik testvérekért, akik úgy gondolják, hogy az életükben minden rendben, közben lázadnak ellened. Bocsásd meg, ha én is ilyen vagyok. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk a vizsgaidőszakban lévőkért, az érettségizőkért. Hálaadással köszönjük meg gyermekekkel együtt az elmúlt tanévet. Köszönjük az ott folyó munkát, köszönjük a pedagógusoknak az életét, szolgálatát. Adj nékik pihenést most, és feltöltekezést. Imádkozunk hozzád, Urunk, alkalmainkért, délutáni gyermek délutánunkért, énekkarunk szolgálatáért. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatott csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, alkalmainkat hirdetem. Először mai alkalmainkat. Délután 3 órakor gyermek délután tartunk, 18 órától pedig Számusz kórusunk évadzáró hangversenye lesz templomunkba. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az alkalomra. Megköszönöm az elmúlt heti munkát, a sok-sok támogatást, segítséget, köszönjük a harangjavítást, szerkesztői munkát. Nyári táborainkat hirdetem, gyermektáborunk július 7-e és 12-e között lesz. Bevallom őszintén, hogy a táborra 24 gyermek jelentkezett, viszont a szülői értekezleten elég kevesen voltunk. Arra kérem testvéreimet, hogyha valaki még szeretne eljönni a táborba, akkor a hét feléig, szerdáig jelezze, mert nekünk is becsületesen és tisztességesen fel kell rá készülnünk. Ugyanígy kérem testvéreimet, hogy tartsuk be a napközis gyermektáborra való jelentkezési határidőt, amely augusztus 1-e lesz. Hirdetem ifjúsági táborunkat is, ifjúsági táborunkat augusztus 5-e, keddi napján fogjuk majd elkezdeni. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, halottunk van. 2014. június 5-én életének 58. évében elhunyt Nátházi András. Temetése 2014. június 20-án 15 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük testvéreink életére. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz, 17 órakor imaóránk Pomázon, 18 órától énekkarunknak egy záró megbeszélő alkalma lesz. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, 19:15-től pedig a gyermektáborban szolgálók megbeszélése lesz Pomázon. Szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, majd 18 órakor bibliaórát tartunk Pomázon, 7:30-tól pedig a bibliaolvasó kör alkalmára kerül sor. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaórát tartunk. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 9:30-től pedig Pomázon, alkalmunkon megkereszteljük Malmos Réka Olgát és Veréb Olivért, közöttünk szolgálnak baba-mama körös testvéreink. Kedves testvérek, szeretettel ajánlom és hirdetem, hogy a padjainkra kihelyezett imádságos lapokat hazavihetjük, akár istentiszteletünk alatt és után kitölthetjük, majd az iratterjesztésben egy szép kis ládába elhelyezhetjük. Ha valaki abba a szolgálatba kapcsolódna be, hogy imádkozna azokért, akik imakérésekkel fordulnak felénk, őket is szeretettel fogadjuk és várjuk. Végül, kedves testvérek, két praktikus információt is hadd mondjak el. Templomunk felújításával kapcsolatban jövő hét szerdáján vár bennünket főgondnok úrral együtt egyházkerületünk püspöke, dr. Szabó István püspök úr. Tehát szerdán megyünk püspök úrhoz. És egy másik információt is kaptunk a püspöki hivatalból. Egyházközségünknek egy szolgálati gépjárműje van, egy Opel Corsa, egy fehér Opel Corsa, ismerhetitek ezt az autót. Ezeket az autókat egyházkerületünk vezetése most lecseréli, és jövő héten csütörtökön kell az autót elvinnünk Kecskemétre, és nagy valószínűséggel kapunk egy másik, talán fehér, az biztos, hogy Opel Corsát. Így ez lesz az egyházkerületnek a szolgálatunkhoz való hozzájárulása, ez nem a lelkipásztor autója, és nem is a gyülekezet vásárolja, hanem ez az egyházkerület adja azért, hogy elvégezhessük a társegyházközségi és szorvány szolgálatainkat. Így tekintsetek majd esetlegesen a következő új autóra. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül 245. dicséretünk első versszakát énekeljük el. fennállva vegyük az áldást. Az Atya, aki életet ad, a Fiú, aki életét adta, és a Lélek, aki új életet ad, áldjon és őrizzen meg bennőtöket. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra, szeretettel ajánlom még egyszer gyermekeink rajzaiból készült kiállítást.